Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
Üdvözlet az uraknak, jön a Megbeszéljük műsora Betlen Tamással, a Borsot24.hu-tól. Szia! Selmeci Jánossal a Klubrádiótól, és Bolgár Györggyel dettó. Hát azt hiszem, hogy OB, vagyis Orbán Balázs megnyilatkozása a hét egyik eseményet, legalábbis az egyik szakértő azt mondta, hogy ilyen jót régóta hallott, már amennyire fölkavarja az állóvizet. Azóta megszólalt a miniszterelnök, és azt mondta, hogy Orbán Balázs, ha kell, akkor ott harcol fegyverrel a Korvin közben. Majd utána megszólalt Orbán Balázs, és azt mondta, hogy ha kell, akkor fegyverrel ott harcol a Korvin közben. Ezen kívül bemutatta a dédat, illetve nagyanyja.
Mármint, hogy az Orbán Balázs is azt mondta, hogy tényleg, ha kell, megismételte főnöke
szavait. Nem figyelsz arra, amit mondod?
Volt elég bátor ahhoz, hogy egyet
csak gondoltam, hogy talán véletlen.
A mondat közepére szóltál bele, tehát befejezem.
Tehát Orbán
Balázs. Bemutatta a dédapja és dédanyja iratait, akik a szovjetek elleni harcban haltak meg, mondta Orbán Balázs, aki egyébként nem tudom, mondtam már, hogy ott lenne fegyverrel a Korvin közben, ha. Tessék.
Hát mindent elmondtál, így nem tudunk mit mondani erre.
Nekem egy reakció tetszett különösen, ugye ez egy nagyon magas labda volt minden pártnak, minden szervezetnek, minden ellenállónak, minden szereplőnek, minden újságírónak, de a Mindenki Magyarország mozgalomtól érkezett három közlemény, és abból az egyik tetszett különösen. Ez arról szólt, hogy a szuverenitásvédelmi hivatalnak itt bizony dolga lenne, hogyha ilyen állításokat tesznek emberek, és hogy kéri a hivatalt, hogy vizsgálja ki ennek az ügynek a hátterét, hiszen Orbán Balázs akkor ezek szerint a magyar állam szuverenitása ellen próbál agitálni.
Igen, bár guruló rubarról egyelőre még nincs hír, viszont az egyik szakértő azt mondta, hogy úgynevezett előkészületi hazaárulás büntettét valósította meg Orbán Balázs.
Nem tudom, ez maga Ungvári Krisztián.
Ungvári Krisztián, igen.
Hát még nem követte el, de már nagyon készül rá.
Ugye, több fiatal fideszesnek ért véget a karrierje. Novák Katalin ugye most azért küzd, hogy sok gyerek szülessen. Varga Juditból asztalos lett.
Hogy a legújabb KSH adatok szerint 13%-kal kevesebb gyerek született idén augusztusban, mint tavaly augusztusban. Az a bizonyos termékenységi ráta, amelyiknek a fölívelésével annyit büszkekedtek, 1,37-re esett vissza, 2,1-nek kéne lenni a szinten tartáshoz. Tehát Novák Katalin.
Ez is jól mutatja, hogy ez egy teljes állás, és nem lehet köztársasági elnökként végezni. Szóval, hogy lehet, hogy Orbán Balázs kedvet kapott, hogy valamilyen polgári állásban próbálja ki magát, és ezt a megoldást választotta.
Nem, hát a miniszterelnök, aki közölte, hogy hibát követett el, a politikai igazgatója nem mutatott hajlandóságot arra, hogy elbocsássa.
Végül is a Novák Katalin sem azonnal, hanem néhány nappal később bocsátotta útjára. Most viszont Orbán Balázsra nyilván szüksége volt, mert el kellett rohannia nem máshova, mint Észak-Macedóniába, ahol az Észak-Macedón kormánnyal kellett együtt ülésezni. Nyilván azon gondolkoznak, hogy védjék ki az orosz agressziót.
Nem csak, vitt egy kis pénzt.
Ja, azt is, azt már előre elküldte. Uh-huh. Talán, hogy méltó helyen fogadják őt. De Orbán Balázs is elkísérte, nem csak a kormány több tagja. De egyébként ez is mutatja, ez is egy zárójel az alapkérdéshez képest, hogy tényleg nincs más dolga, nincs jobb dolga, mint Észak-Macedóniával összeülelkezni, csak azért, mert az itt menedéket kapott Grujevszkinek a pártársa lett az új miniszterelnök. Egészen hihetetlen. Tényleg, amit itt kavar a Balkánon, meg az egész világon, még egy megjegyzés, és majd visszatérünk nyilván még Orbán Balázsra. A napokban megjelent egy érdekes cikk egy itt élő amerikai fiatalembertől, a Spectator című heti lapban, annak az amerikai kiadásában, és azt mondta, hogy vége van Orbán világméretű korszakos szerepének, és ez kétségtelenül így van, mert ugye abszolút bejátszotta magát az elmúlt években a világpolitikában, mindenki ráhivatkozik jóként, rosszként, mindegy példaként, vagy elrettentő figuraként, de vége van, mert azok a politikusok, akik tulajdonképpen az ő nyomában eddig itt-ott megvoltak, egyre több erőhöz jutnak. Meloni, aki hasonló, az már egy ideje miniszterelnök, Le Pen egyre több erőt szerez magának Franciaországban, Wilders Hollandiában, és így tovább. Ha Trump is győz, akkor végképp. A lényeg az, hogy ezek után kinek lesz szüksége egy kis 10 milliós ország miniszterelnökére, hogy utat mutasson? Senkinek. Úgyhogy persze hivatkozási alap maradhat, de az ő kvázi fáros szerepe a jobb vagy szélsőjobb konzervatívok számára megszűnt.
Ha nem muszáj visszatérni természetesen Orbán Balázs mondatára, csak ugye van még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy miért mondta? Ugyanis azt lehet föltételezni, hogy gondolta, és nem csak ő gondolta, hanem a főnöke is, tekintve a magyar kormány politikáját Ukrajnával, meg az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban, meg Putyinnal kapcsolatban. De miért mondta ezt nyilvánosan?
Szerintem nem azt mondta, és nem úgy nem azt mondta, hogy ők most hazudják, hogy nem azt mondta, hanem ő azt szerette volna mondani, hogy Zelenszkij elnök, meg vele a nyugati szövetség, az mind nagyon hülye, és csak és kizárólag miniszterelnök úr és a magyar kormány az okos, meg a helikopter. És szerintem azért ment ez a mondat át, egyébként ott a Mandineres újságíró, meg talán szerkesztőkön, még az is lehet, hogy a miniszterelnökségnek a munkatársai is megnézték, mert ugye ez egy előre felvett anyag volt, tehát nem élőben mondta ezt az Orbán Balázs, mert ugye az üzenet, vagy a mondat az az volt, hogy a Zelenszkij hülye, meg ártalmas, meg megöleti az embereket. Mi meg okosak vagyunk, mert békét akarunk. És mivel ezt mondta, ezért az, hogy ezt hogy mondta, meg közben milyen ostobaságot beszélt, egyébként sem szokott fontos lenni, hiszen egyébként sem kell kifejteni soha, hogy a béke pártiság mögött mi van másnap. Ezért ez így végig szaladt. Szerintem ennyit akart mondani. Nekünk van igazunk. Hát látjátok.
Ha így van, hát így van.
Igen. Többet akart. És tulajdonképpen ha nem leplezte volna le magát ezzel a pont 56 miatt mondom azt, hogy mi nem azt csináltuk volna, mint Zelenszkij, vagyis, hogy nem vittük volna védekező háborúba, vagy hogy mondta, az országot. Nem ők vitték a háborúba, az oroszok vitték az országot. Ugye Ukrajna csak védekezett, de tudjuk, mit akart mondani, hogy hát mi nem fogtunk volna fegyvert, nem, hogy nem tettük volna le, föl se vettük volna. Aztán a beszélgetésben azt is mondja, hogy mi ugyan nyilvánosan nem mondtuk el a véleményünket az elnök döntéséről, mármint Zelenszkij elnök döntéséről az elmúlt 2,5 évben, vagy nagyon finoman fogalmazunk. Most nem nagyon finoman fogalmazott, de azt mondta el, amit az előző 2,5 évben az Orbán kormány bizalmi és vezető emberei folyamatosan mondtak maguk között, és ennek a finomabb verziója az, hogy hát mi békepártiak vagyunk, mi tűzszünetet akarunk, hát ártatlan emberéletek forognak veszélyben, és áldozatul esnek százezrek, hát ezt nem szabad hagyni, hát éppen az ukránok védelmében, de gyakorlatilag abból indultak ki, oroszok ellen fegyvert fogni. Hát ezt nem szabad, hát minket is eltiportak, és tehát most jött ki belőle az igazi mondani való, ami mögötte van, de lehet egy pillanatig elgondolkozni azon, hogy jó, hát valóban 56-ban néhány száz forradalmáron kívül kifogott fegyvert senki. Ők is csak áldozatul estek, és pillanatok alatt vérbe folytották ezt a forradalmat, tehát reménytelen volt. Igen, de Magyarország egy 10 milliós ország volt, nehezen védhető ország területileg is, és ráadásul ahhoz az érdekszférához tartozott, amelyet a II. Világháború után a Szovjetunió hallgatólagos jóváhagyással nem tudott más tenni a nyugat, elfoglalt, az övé volt. Vagyis az amerikaiak segítsége, könnyen lehet, ez is elhangzik a beszélgetésben, elmondja Orbán Balázs, hogy 3. világháború lett volna. Most viszont nem lett 3. világháború azzal, hogy az amerikaiak és a nyugatiak segítenek, ezért az összehasonlítás, ezért is hamis. És volt még egy ilyen hasonló megjegyzés valahol, hogy Csehszlovákia 68-as megszállásánál sem fogtak fegyvert a csehek. Az is egy 10 milliós ország, és az is a szovjet nem csak érdekszférához, szövetségi rendszerhez is tartozott, vagyis ott sem lépett volna be a nyugat teljesen nyilvánvalóan. Ukrajna viszont egy 600 ezer négyzetkilométeres, 35 milliós, vagy 40 volt, most már talán csak 35 millió lakosú nagy ország, és lám 2,5 éve tartja magát. Az összehasonlítás totálisan hamis, és totálisan az orosz érdekeket szolgálja, nincs más magyarázat számára. Erre az, hogy az oroszok menjenek előre, ameddig csak tudnak, ők az erősebbek, hát végül rádobják majd atombombát szegény.
Ez van, azt amikor... Jávor Benedek mondta ezt egészen pontosan, hogy a magyar kormány nem az ukránokat védi, hanem az oroszokat segíti, és ez ilyen egyszerű és pontos.
Nem lehet? Bocsánat,
mondjad.
Nem lehetséges, nyilván nem tudjuk, csak találgatunk itt valamennyien, hogy mint a legfontosabb érték az ember életnek a védelme, ez játszott szerepet ebben a megnyilatkozásban. Ugye az országgyűlési választásokon is szinte ez volt a nyerőlap, hogy azt mondták, hogy mi nem küldünk katonákat az ukrán-orosz frontra, bezzeg az ellenzék az küldene, és fontosabb megvédeni a magyar emberek érdekeit, ezt még annak ellenére is meg kell esetleg tenni, hogyha bejönnek ide túlerőben nagy fegyveres fölénnyel az orosz csapatok, nekünk, mint az állampártnak, mint a Fidesznek, az a legfontosabb, hogy a magyar emberek életben maradjanak. Nincs képtelenségnek tartjátok, hogy ezt akarta propagálni?
Hogy ezt őszintén akarta mondani?
Nem, azt nem, hanem ezt akarta.
Ahhoz éppen elég az a béke, az a finomabb fogalmazás, az úgynevezett béke, hogy mi a békepártyán vagyunk. De ezt odáig visszavezetni, hogy 56-ban sem kellett volna ellenállni, mert végül is az oroszok eltapostak bennünket, hát ez a legcinikusabb megközelítés. És akkor kérdezem én, hogy van egy másik fegyveres konfliktus, szintén sok ezer halottal a gázai övezetben. Kezdődött egy borzasztó terrorakcióval. Izrael erre választ adott, de már egy éve adja azt a választ, és ez egy lényegében totális katonai győzelem, amit lehet ennek a reménye, de nyilván ez meg is történik, és ennek a kiterjesztése Libanonra, ahol szintén egy erős terrorista szervezet működik, állandóan fenyegetve, támadva Izraelt. De ebben az esetben ez a mélyen pacifista kormány elfogadja az erőszakot? Mert elfogadja, sőt, támogatja. Most akkor mi a különbség, tessék mondani, a kettő között? Van sok különbség, de az Orbán kormány megítélésében olyan élesen mond egymásnak ellent, ráadásul itt van a szomszédunkban, felénk jönnek az oroszok. Ráadásul ezek az oroszok itt voltak még néhány évtizeddel ezelőttig. Hát hogy lehet ezt figyelmen kívül hagyni?
Most rácsodálkoztál milyen arra, hogy a magyar kormánynak nincsen szilárd politikai meggyőződése. Szerintem az is történhet, hogy azért amikor a politikai kommunikáció az előbb-utóbb találkozik a valósággal, és megeszik egymást. Tehát amikor te már évek óta mondod azt, hogy béke-béke, akkor előbb-utóbb csak elkezdesz azon gondolkodni, meg egymás között, amikor bementek a stúdióba, egymást követitek mondjuk a TV2-ben, akkor utána ott összetalálkozott, elmondtad te is, hogy bék, igen, elmondtam, szóval igen, tűzszünet.
Én nem voltam a TV2-ben.
És mi lesz utána?
Még lehet, Gyuri,
és
még
lehet. És valószínű vagy, hát elképzelhető, hogy ők előbb-utóbb egymás között csak eljutnak, hogy utána mi más lenne, mint hogy Oroszország szétosztja saját maga között Ukrajna elfoglalt részét,
de
vagy az egészet.
Kérdés,
ez nem kérdés. Csak úgy ugye erről nem, hiszen erről nem lehet beszélni, de ott van a fejekben, hogy tulajdonképpen ezt mondjuk.
Igen.
És ez most kijött?
Itt van a budapesti közgyűlés kérdése, pontosabban a főváros kormányozhatónál.
Egyet mondhatok, bocsánat.
Igen.
Szerintetek
de azért mi lenne, hogyha nem a mondatom közepén jutna eszedbe. Hát ez egy kis pétet nem lehetne visszafenni.
Csak lezártad a témát azért, hogy szerintetek marad az Orbán Balázs, vagy nem marad?
Marad.
Igazgató.
Marad.
Én mindig eljátszom a naívat magamban is, és aztán itt néha ennek hangot is adok, ugyanúgy, mint Orbán Balázs őszintén elmondta, hogy mit gondolnak. Én szerintem nem maradhat. Persze részben attól is függ, hogy ezt a világ meg Európa mennyire kapja föl, hogy már hírét adták, az egy dolog. De hogy ezt Orbán szemére is hányják-e folyamatosan, az egy másik. Ez a kijelentés ugyanis tarthatatlan. Ezzel Orbán Viktor nem tud megmozdulni, még Trump előtt sem. még a Le Pen előtt sem, ezt senki nem veszi be tőle, még az európai szélsőjobb sem. Ilyen kijelentést nem lehet tenni. Ha ő az első számú bizalmi emberem a külpolitikában, akkor meg kell tőle válnom. Ezt sugallja nekem a józan gondolkodás, de lehet, hogy Orbán ezen már rég túl van.
Én mást mondanék, nem veszitek észre, hogy egyre több botrányba futnak bele?
Le?
De most már naponta.
Igen.
Na jó. Akkor nézzük a közgyűlést. Baranyi Kriszta nyilvánult meg, a 9. kerületi polgármester, aki több dolgot mondott. Egyrészt, hogy érdekes módon, vagy logikus módon a közgyűlésben minden frakció Karácsony Gergely bukására vár, vagy azt jósolja. Másrészt pedig a Tiszát bírálta, hogy nem nagyon érti, hogy miért indultak el egyáltalán a választáson, ha nem akarnak csinálni semmit a főváros érdekében. Közben Magyar Péter meg valamit mondott arról, hogy folynak tárgyalások, és hogy ők nem javasolnak senkit, nem ülnek be semmilyen székbe, de együttműködnek, konstruktívan fognak együttműködni azokkal, akik nem az ó ellenzék tagjaival. Közben kitört egy vita, amiben megszólalt Gyurcsány Ferenc is, és elkezdte védeni azt a névsort, amiből kiderült, hogy gyakorlatilag Karácsony Gergely körül hát egy olyan szoros DK emberi védőgyűrű volt az elmúlt 5 évben, ahogy csak na, és hát ezt nagyon nehéz igazából megmagyarázni. Főleg Draskovics Tibor személyével, de ez egy másik kérdés. Szóval itt van ez a kör, mit kezdünk vele?
Ismét csak ugyanúgy találgatunk szerintem, mint az Orbán Balázs ügyében. Nem lehet fogalmunk arra, hogy mi fog történni a következő ciklus első közgyűlésén. Próbálkozzuk összerakni morzsákból ezeket az információ darabokból, hogy ki kivel tárgyalt, és milyen eredménnyel, és vajon igaz-e az, ami kiszivárgott egy-egy tárgyalásról, de én nem tudom megmondani, és szerintem, bocsánat, ha alábecsülöm a ti képességeiteket, de senki nem
mondta. Egyelőre a sajátodat becsülted alá, mert nyilván azért van véleménye. Gyuri?
Hát nehéz ügy ez a főváros Magyar Péter számára is, de mindenkinek. Azzal a választási eredménnyel, ami bekövetkezett, azzal még a legnormálisabb körülmények között is nehéz lenne mit kezdeni. Hát még, hogy a Tisza párt jutott királycsináló vagy királybuktató helyzetbe. De ha nem ő lenne ott, hanem valamelyik más párt, akkor is rengeteg alku kellene ahhoz, hogy hozzák ki, és milyen módon azt a többséget, mert végül is a Karácsony mögé felsorakozó és korábban irányító többség, az egy hétfős kisebbségre fogyatkozott le. Úgyhogy nagyon nehéz megmondani. Az a probléma szerintem, hogy Magyar Péter egyelőre nem tudta eldönteni, vagy eldöntötte, csak még nem mondta meg, hogy mit is akar kezdeni a fővárossal. Nyilván mondhatja azt, hogy ügyeket tessék rendesen a fővárost vezetni, kidobni a politikai kinevezetteket, hozzunk be helyettük más politikai kinevezetteket, olyanokat, akiket mi tartunk jobbnak, de mindegy, hát tudjuk, hogy politikusok kell, hogy vezessenek bizonyos értelemben megbízható emberek, vagy politikusok által megbízhatónak tartott emberek bizonyos intézményeket, de mindegy, el kell döntenie, hogy ha már ezeken túl van, akkor kinek a vezetésével hogyan lehet tartósan, milyen célok érdekében működtetni a várost? Mi a cél? Egy olyan program megvalósítása, amit Karácsony felvázolt, vagy egy olyan program, amit nem ismerünk, ami a Tisza párté, mert ők a legerősebb ellenzéki párt, vagy egy olyan program, amit Vitézi, mint éppen csak, hogy vesztes főpolgármester jelölt adott elő, és akivel ő láthatóan egyezkedni próbál, de akkor ki kell mondani, hogy én a Vitézi programot szeretem, ő is, bár a Fidesz jelöltje lett a végén, de azért formálisan mégis az ellenzékhez tartozik, és sok szempontból vitában áll a Fidesszel, úgyhogy legyen ő a kvázi jó ellenzék helyett, nem szeretem a kifejezést, de ő használja, és akkor odaállunk mögéje. De ők is kevesen vannak. Mert ha a kutyapárt is azt mondja, hogy nem, és ők aztán tényleg nem ó, meg a hétfős karácsonyféle frakció is azt mondja, hogy nem, akkor a Tisza párt ugyanúgy a gödörben van, mint ahogy a Karácsony most. Szóval nekik kell eldönteni, hogy mik a feltételek, miben vagyunk hajlandók megegyezni, és hogyan támogatjuk a megválasztott főpolgármestert.
Én nem csodálkoznék, hogyha Magyar Péter megbánta volna, hogyan indultak ezen a választáson, mert szerintem most a háta közepére sem kell ez a éppen hogy sem irányítható főváros. Azt akartam csak visszakérdezni, hogy föl tudnátok-e most sorolni mondjuk 5 tiszapárti fővárosi képviselőt.
Én nem, nem, nem Fideszest fel tudnál?
Ez egy jogos felvetés. Nem biztos, hogy én Magyar Pétertől is megkérdezném, mert szívesen, hogy ő fel tudna-e, és hogy mennyire bízik azokban az emberekben, akik tiszapárti színekben így hirtelen bekerültek, és elvileg. Hát most az van a dolga neki, hogy megbízzon bennük, és például pozíciókra jelölje őket, például főpolgármester helyettesnek is akár. Én értem, hogy ez egy problémát szül. Abban, amit a Baranyi mond, hogy mindenkinek ilyen világosan ez lenne a célja, abban én nem vagyok biztos. Szerintem a Fidesz az elérte, amit akart, hogy káosz állapot van, és baromi nehéz lesz döntéseket hozni, pláne baromi nehéz lesz ebből népszerűséget építeni bárkinek. Egy új választáson meg alig, ha nem az történne, hogy tiszapárti többség lenne. Szóval ezt én nem látom, hogy nekik ez miért volna jó, akkor már a tiszapártnak inkább, bár hát ott meg nyilván az merül fel, hogy őket alig, ha nem az érdekli, hogy 26-ban mi lesz, és nem biztos, hogy szeretnének egy ilyen politikai küzdelmet megvívni, pláne, hogy azért mégiscsak van ott egy közvetlenül megválasztott főpolgármester. Az most látszik, hát ezt Magyar Péter elmondja, hogy szeretnék a Karácsony kezéből a jogosítványokat kivenni, ami érthető, bár nyilván a közvetlenül választottság az azért elvileg járhat azzal, hogy az embernek vannak
jó, hát akkor jogai. Ezt most itt abba hagyjuk, mert hát többet nem tudunk hozzátenni, és nem is kell a politikusoknál okosabbnak lenni. A politikusnál nincs okosabb, ugye?
Hát azért szerintem a politikai logika azért afelé mutat, hogy valami megállapodást kéne hozni, mert csak az mutatna jól, akár a tiszapárti, meg a bizonytalan szavazóknak is, hogyha itt van a Magyar Péter, akinek a pártja egyébként képes működtetni egy várost, meg el tudja érni azokat a dolgokat, amiket mondott, például, hogy mit tudom
igen,
én, megpályáztatjuk az igazgatósági helyeket, stb.
Jó.
A gyalogos hidat, bocsánat.
Ha már Magyar Péternél tartunk, ugye bement az M1-be, és utána kapcsolták őt a Kossuth rádióban is. Én őszintén szóval nem vagyok meggyőződve arról, hogy ő ezt jól csinálta, ezt az egész szereplést. Ugye tulajdonképpen megpróbálta, és sikerült is neki túlbeszélni a riportet, tehát nagyon hagyta, hogy kérdéseket tegyenek föl neki. És azt olvastam, de lehet, hogy nem igaz, hogy a Kossuth rádióban, mint a le is keverték volna egy idő után, de lehet, hogy ez nem igaz. Jó, rendben, nem igaz. Jó. Ez az egyik dolog, a másik, ugye ez a Vogel Evelyn történet, amivel kapcsolatban szintén nagyon nehezen nyilvánul meg az ember, mert nem nagyon érti, hogy miről van szó. Én elolvastam, amit ez a nő mondott, meg is hallgattam, amit ez a nő mondott, egy másodpercben nem emlékeztem rá. Volt egy ilyen mondat, azt hiszem az Indexen, hogy bement Magyar Péter az M1-be, de bezzeg nem reagált arra, amit a volt barátnője mondott, és nem tudom, hogy mire kellett volna reagálni, de ez lehet, hogy az én hibám. Úgyhogy ezt hogy értékelitek? Ja, és egyébként megkérdetett az M1 elé egy tüntetést, amit én szintén nem nagyon értek, mert volt bent az M1-ben, tehát most tulajdonképpen miért tüntet? De hát itt van 3 okos ember, mindjárt meg fogja magyarázni.
4, Sanyi, 4.
Na de a saját kérdésére válaszoljon?
Na?
Miért hirdetett tüntetést? Hát azzal, hogy behívták 7 hónap után az M1-be, attól ez az úgynevezett közmédia egyáltalán nem közszolgálati. Ezt mi is tudjuk, akik dolgoztunk ott, azok is, akik nem nézik. Akik nézik, azok talán nem tudják, azok úgy gondolják, az a jó közmédia, amelyik a mi véleményünket mondja vissza, és hát ezt megkapják Orbán Viktortól. De azért kell oda menni, hogy, amit Hatházi is már évek óta mond, hogy egy hatalmas tömeg próbálja, hát ha nem is megváltoztatni, de érzékeltetni, hogy itt nem csak néhány finnyás politikus, meg pár ezer liberális, minden ellen tüntető, tiltakozó ember hobbiáról van szó, hogy tessék nekünk szót adni, meg helyet adni, hanem itt tömegek követelik, hogy ez legyen egy valóban objektív, kiegyensúlyozottságra törekvő tájékoztatás, ahol nem arról van szó, hogy meghívjuk néha Magyar Pétert, hanem hogy minden egyes iradásunkban, iradónkban kiegyensúlyozottan számolunk be a történtekről. Fontos dolgokat veszünk elő, nem a kormány propaganda álhíreit, hanem az éppen aktuális ügyeket össze lehet hasonlítani, a Klubrádió híreit a Kossuth Rádió híreivel, miről szólnak. És már az, hogy miről szólnak, megmutatja, hogy ki foglalkozik közszolgálati értelemben a köztájékoztatásával, és ki nem. Ez volna az alapkérdés, ehhez képest lényegtelen, hogy hány hónaponként hívják be egy konfrontatív interjúra Magyar Pétert. De ami a két interjút illeti, a televíziós interjúnál valószínűleg a riporter nő kevésbé volt agresszív, nem, eleve talán az alkata kevésbé volt az, mint a Kossuth rádiós riporteré, ezért őt is ugyan lenyomta Magyar, de föl lehetett tenni néhány kérdést, és ő a szokásos, viszonylag hosszú válaszaival rukkolt elő, de több ideje is volt rá. Hosszabb volt az idő, mint a Kossuth rádióban, tehát ott nem szerepelt rosszul. El tudta mondani, amit akar, és nem is volt agresszív és durva a riporterrel szemben a Kossuth rádióban. 10 perce volt. Át kellett menni egy másik stúdióba, 7 óra 50-től 8-ig. Eleve a 10 perc mire elég, és nyilván a riporter nézte, hogy szerepel ott a Magyar Péter, és ezért rögtön konfrontálódott, és nem hagyott neki egy mondatot se befejezni, úgyhogy voltak olyan hosszú, nem is másodpercek, lehet, hogy fél percek, amikor folyamatosan egymásba kiabáltak, semmit nem lehetett hallani. A dolog lényege az volt, hogy ebből szerintem Magyar Péter azért sem jöhetett ki jól, mert nem lehetett hallani, hogy mit mond, mit akar mondani, csak azt, hogy nem hagyja föltenni a kérdést a riporternek, akármilyen kérdés volt is az, és az meg azt mondta, kérdezhetek, és ez elment 8 óra 7 percig, tehát nem keverték le, 7 perccel túlment az interjú a megszabott időn, de talán kicsit ravaszabban, trükkösebben kellett volna elutasítani az agresszív kérdezést.
7 percet még a Megbeszéljük előtt, egy közben se csúszik a hírek soha.
Így van, pedig nincsen ilyen kiabálás, nem?
Úgy nézettségi, meg hallgatottsági rekordot csinált. Tehát a Kossuth rádiót ugye azt nem nagyon hallgatják az emberek, a köztelevíziót, szóval, hogy az MTV-t azt a tűzi játékkor nézték ennyien. Szerintem a Magyar Péternek az, hogy őt oda behívják, és hogy ő el tudja azt mesélni, hogy hát bezzeg az előző ellenzéki pártok, azok tizen nem tudom hány évig, ezt se érték el, én meg itt vagyok, és el tudtam mondani egyébként a választási, nem tudom, 3 percen kívül a fontos dolgokat Magyarországról. Szerintem ő ezzel egyébként nyer, és neki nagyjából ez a lényeg. Akik meg őt oda behívják, azoknak meg az a fontos, hogy a sajátjaiknak utána kis videókból el tudják mesélni. Ez egy durva, erőszakos, ilyen alkalmatlan ember. Szerintem azt a megfelelő 10 másodpercet biztosan ki lehet majd ezekből, ebből a célból is vágni, de szerintem a Magyarnak a sajátjait, azokat, akik őt hallgatják, benne hinni akarnak, ez nekik épp elég. Ő oda bement, elmondta, hogy az ország milyen rossz állapotban, mert végre hallották ezt a közmédia nézői is, azok, akik pedig azt azért nézik, mert elhiszik, vagy Fidesz szavazók őket, meg nyilván nem egy darab interjú fog meggyőzni, az bárhogy is szerepel a Magyar Péter ezekben.
Evelynhez mit szólsz?
Pont az Evelynhez. Ha szabad ellent mondanom, és nem válaszolnom, mert erről aztán, és nem tudom, hogy ez be lehet valani mondjuk itt a Klubrádióban, hogy fogalmam sincs, hogy itt mi van tényleg a dolog hátterében, de az interjúról magáról, vagy az interjúkról azért nekem is van egy gondolatom, egyrészt, hogy nagyon nehéz rádiósokkal erről a témáról vitatkozni, mert ti pont ilyen helyzetben vagytok, vagy helyzetekben, persze nem tudom, hogy akadt-e már ennyire erős egyéniség, ennyire agresszív interjú alany, mint aminek itt mutatkozott Magyar Péter, de ti biztosan jobban tudjátok nálam, hogy hogyan kell ezt kezelni, illetve mi lehetett az ok, hogy behívták. Én arra tippelek egyébként, hogy 7 hónap, amit a Gyuri említett, amióta feltűnt a Tisza párt elnöke, kevés volt ahhoz, hogy bármilyen fogást, komoly fogást találjanak rajta, és ki kellett, hogy próbáljanak, vagy ki kell, hogy próbáljanak egy új taktikát, és ha beviszik az oroszlán barlangjába, akkor jóval nagyobb esély van arra, hogy bármilyen negatív dolgot ki tudnak belőle húzni, és ki tudnak vágni 10 másodpercet, ahogy az előbb hallottuk. Én ezt gondolom. Eveliről meg tényleg, nyilván azt sem szabad elfelejteni, és erről is volt már szó, meg hallottunk utalást ebben a műsorban, hogy azzal, hogy ennyire új ez a párt, és hogy pályázatuk útján, és egy pár hónap alatt kellett feltölteni káderekkel, ez, hát ez magában hordozza a hiba lehetőségét, és azt, hogy beszivároghat olyan ember, akinek nem egyenesek a
szerintem
szándékai.
Szerintem Evelin nem pártagnak szánta.
Nem, de bármit el tudunk képzelni.
A párt szervezőként működött, nyilván személyes kapcsolatok.
Értem, ugye, na, de hát ez egy személyes kapcsolat.
Persze, egy személyes kapcsolat volt, igen, hogy ezt párt célokra használta föl azokban az időkben, amikor tényleg arról volt szó, hogy szervezünk meg egy gyűlést, szervezzük meg a hangosítást, szerezünk
értem,
pénzt.
Értem, csak hogy ugye a második hölgy, akit így föl lehet használni vele kapcsolatban, és hát úgy tűnik, hogy itt is erről van szó, csak nem értem, hogy mire és miben.
Hát arra, hogy lejárassák Magyar Péter személyiségét.
De volt ebben a történetben, amit ő előadott bármi.
Azt erősíti, nem az az ember, akinek látszik.
Hanem egy
ezt
másik.
Is sem, igen.
Ne nem olyan rossz, neki. Hanem sokkal jobb.
De ezt is lehet mondani, de hát én őszintén szólva, amikor ott szembefordult velem, és fölemelte a hangját, hát azért egy férfi, hogyha egy nő vesz, akkor az megfélemlítő.
Ez komikus.
Nem komikus, én csak azt mondom, nem elég erős. Azt mondom, hogy ez nem leleplező.
Nem
leplezett le semmit. Azt próbálták vele erősíteni, amit a Varga Judit interjúval dobtak föl. Nem vált be. De gondolták, ha a második volt párját is előhozzák, akkor az akármit mond, de nagyjából hasonlóan, jó, kevésbé erősen, és különben se ismeri őt senki, de mindegy, az erősíti azt a narratívát, hogy ez egy megbízhatatlan, agresszív, erőszakos ember, ne higgyetek neki. Erre épült az egész, ezért csinálták az egészet, nem ér többet, és valószínűleg ez is lepereg róla, nem ez lesz a bukásának az oka, ha megbukik.
Érdekli-e vajon a választókat az, hogy milyen ember a politikus otthon? És biztosan érdekli, de amikor a Magyar Péter csillaga felívelt, és ugye ezt megpróbálták, és itt nyilván vannak ebben mindig igazságok, hogy ő otthon hogyan viselkedik, hogyan beszél, mit csinál, de ez a választókat nem érdekelte. Vagy azt mondták, hogy akik őt támogatták, ugye készültek videók a különböző tüntetései, na mit szólnak ahhoz, amit Varga Judit állít, azt mondták, hogy nem hisszük el, azt mondták, hogy biztos nem úgy van, vagy azt mondták, hogy igen, biztosan otthon történnek dolgok, de hát egyébként meg ezt, meg azt, meg amaz, meg milyen jól csinálja, és a választáson is ez látszott, hogy ez nem érdekli, legalábbis az ő most meglévő szavazóit eddig sem érdekelte. Itt nyilván a cél az tud lenni, valóban, amit a Gyuri mond, azt kell elmesélni, mert nem lehet elmesélni, hogy ő egy gyurcsányista, mert nem lehet elmesélni, hogy ez 10-8 éven át tönkretette az országot, azt kell elmesélni, hogy Orbán Viktorral szemben, aki tökéletesen alkalmas az ország vezetésére is megoldja a te problémáidat. Ez egy őrült, akire nem lehet rábízni még egy párkapcsolatot sem, hiszen látjuk, hogy mi történik.
Ha szabad még, bocsánat, hogy megvan a válasz. Megvan a válasz, mert a megyei napilapok ugye mindig hozzák nekünk a 8 vagy 10 szavas üzenetet, hogy mi volt az interjúnak a lényege.
És mi a message?
Magyar Péter zavarta, hogy volt barátnőjéről, kérdezik, igyekezett leállítani a műsorvezetőt. Ez tulajdonképpen sugallja azt, hogy itt valami zűrös ügy van a háttérben, ugye? Nem? Én ezt így tudom lefordítani.
De gondoljátok meg azt a pillanatot, amikor Szájer József lecsúszott az ereszen, és nemzetközi botrány lett belőle. Helyes lett volna, ha nem a kormánymédia, mondjuk a független média megpróbálja megkeresni a feleségét, aki egyébként alkotmánybíró. Nem lett volna helyes, mert azt mondom, hogy ez magánügy. Vagyis, ha ez nem volt helyes, már pedig ott a másik szereplő is közszereplő, itt meg a most előkotort volt pár abszolút magánszereplő, nem közszereplő, mégis előhalázták, mégis rávették, hogy mondd el. Tehát abszolút kilóg az állami propaganda, vagy Fidesz propaganda lóláb, míg a másik esetben azt mondom, hogy nem, az az ügy Szájer Józsefre, meg a pártjára, meg a közvéleményre tartozik, de nem családi ügy.
Azt hiszem, hogy
igen. Jézus, egyszer, van egy ütemérzék. Ütemérzék, parancsolj.
Mondjad.
Nem, hallgatlak.
azért ne tegyünk úgy, mintha a politikai bulvárnak ez a valósága nem lenne itt velünk egyébként is. Tehát a nem tudom, a Borkaitól a Vona Gáboron keresztül voltak valós, meg kevésbé valós történetek, amikkel ezt megpróbálták már nagyon sokszor. Volt, hogy ez sikerült, volt, hogy ebbe politikus belebukott, bár a Borkait például megválasztották. Szóval ezek a magánügyek nyilván átmennek a sajtón, meg érdeklik az embereket, ez látszik, de nem működik ez a Magyar Péterrel, és egyébként még tényleg egy gondolat, azért ennek azt a személyes szálát, hogy a Magyar Péter volt barátnőjének nyilván lehetnek valós sérelmei, azért azt mondjuk, hogy ez lehetséges. Tehát ha ez nem lenne, akkor valószínűleg ő ezt nem csinálja, de ennek mondjuk abból a szempontból, hogy Magyar Péterre szavaznak-e vagy nem, szerintem egyelőre a világon sem jelentősége.
És egy dolgot mondott ez a nő, ami bizonyos értelemben nem figyelték ennyire nyilván az interjúját az emberek, de megerősíti azt, hogy Magyar Péter nem hirtelen mondjuk a Fidesz jóvoltából ugrott be a közéletbe, vagy nem hirtelen gondolta, hogy na most itt van az alkalom, és akkor én majd ez is ez leszek. Azt mondta, hogy ő már évekkel korábban ismerte meg Magyar Pétert, még akkor Brüsszelben volt, és sokat beszélgettek, és látta, hogy hogyan beszélget, tárgyal például vezető fideszes politikusokkal, és állandóan olyan ember volt, aki valami miatt berzenkedett, valami miatt azt mondta, hogy ez nem jó, így miért nem így csinálta. Szóval állandóan elégedetlenkedett politikai értelemben, és vitatkozott a kvázi kormányon lévő politikusokkal. Vagyis egy olyan ember képét villantotta föl, aki ugyan a Fidesz körhöz tartozott, abból talán hasznot is húzott évekig, felesége meg még inkább, de ő ezek szerint sok minden dologban belülről már akkor is vitatkozott.
És mondott még majdnem egy hírt, mert elkezdte feszegetni, hogy van egy üzletember, aki jelentősen támogatja a Tisza pártot. Ez lenne a fontos, ez biztos érdekelni még a Tisza párti szavazókat is, hogy ki van a párt mögött. Na, ezt meg nem mondta el szépen.
Hát lehet, hogy a következő felvonás.
Volt még azért egy érdekes mozzanat. Ugye a volt felesége az egyértelműen a Fidesz mögött áll, vagy ahhoz a körhöz tartozik, még ha lecsúszóban is, tehát nem árulja el, nem megy vele szembe, stb. Ez a nő, ez azt mondta, hogy tulajdonképpen amiről megszólal, ez a Tisza iránt érzett mélységes aggodalom, és azok az emberek iránti féltés, akiket ő szervezett be, és akiknek az ellenállása, a mozgalma, a buzgalma nagyon fontos. Csak hát nem lenne szabad erre az emberre bízni. Tehát csak ebben a fejet kéne lecsavarni.
Bízzák a Rogán Antal által kinevezendő új tiszapárti elnöke.
Egyébként még egy gondolat, bocsánat,
hogy megyünk itt, Garádicsról.
Kicsit visszaüthet az a történet, hogy felépített a Fidesz egy olyan médiabirodalmat, akinek az ország egyik fele nem hiszel semmit. Ugyanez történt, amikor Hajdú Péterhez bemegy a Varga Judit, és bármennyire is sajnáljuk, hogy neki ott kell lennie, meg az, hogy vele mi történhetett, de nem fogjuk igazán elhinni, mert ugyanott mondja el, ahol egyébként az, aminek az a dolga, hogy hazudjon a Fidesz érdekében. És itt is az van, persze az Index nem az Origó, de te elhiszed azt, hogy az Index újságírói munkával megkereste ezt a nőt, meggyőzték, kérdéseket tettek fel, amikről ők döntöttek, hogy az lesz a kérdés, és ott válaszolt. Pont véletlenül a KDNP korábbi fizetett munkatársa csinálta az interjút, de ő most már nyilván egy újságíró, és ők a valóságot keresték. Nem fogod elhinni. Ez a buborékon túlra, hát ezért sem
azért
fog tudni elhinni.
A Hajdúra azért esett a választás, mert látszólag nem a Fidesz médiabirodalom része, hanem egy kis magánügyet. Nem. Az Indexre meg azért esett a választás, mert az Index ugye a liberálisoknak játszik, tehát olyan cikket, de olyan
cikket Fidesz megbízásból, hát nem a liberálisoknak, hanem a... Hát
Fidesz megbízásból...
Nem Origó propagandától.
Igen, tartja közönség kapcsolatban ezeket az embereket, akik elolvassák azokat a híreket, vagy cikkeket, amik nekik szólnak, és azt elolvassák azt is, ami az ő meggyőzésükre, vagy behúzásokra van ott. Természetesen.
Vannak az Indexen erősen kormánykritikus cikkek is. Tényleg.
Így van, ez így
tehát
van.
Tehát igyekeznek többfelé játszani.
Ez része a játéknak.
De olvastam egy érdekes kommentet az Evelyn interjú alatt, hogy egy dolog hiányzott az egészből, készült Magyarország kormánya megbízásából.
Na, tessék.
És nagyon szomorú egyébként, és nagyon nem szabadna egyébként családon belüli ilyen típusú történeteket, nőknek a nehézségeit, a propaganda eszközé. Ez nem jó. Hát erről megbeszéljünk, mert nagyon jó lenne, hogyha az ilyen történeteket el lehetne hinni, meg komolyan ezt, lehetne benni, és nem erre
azt kell lenni, hogy ezek a nők azt mondják, hogy nem.
Hát igen.
Nem. Nem.
De miért mondták azt, hogy igen?
Hát mit tudom én, pénzért. Legalább ez a nő lehet, hogy pénzért mondta.
Ezt,
fogalmam.
Hát ezt Magyar Péter állítja, nem tudjuk.
Jó, menjünk tovább. Itt van a 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amivel kapcsolatban Hetényi Zsuzsa nyilvánult meg. Ő egyébként fönn van a Facebookon is nagyon aktív, tehát közöl híreket műfordításokról, majd például az ukrán menekültekkel kapcsolatban, akiket ő segített, amikor megérkeztek Magyarországra. Tehát ő egy nagyon aktív ember volt ebben is. És hát ő írta meg, hogy tulajdonképpen itt van két orosz író, akiknek utána nézett, hát a putyinistánál is. Putyinistábbak, a ukránok elleni háború lelkes támogatói, az egyiket úgy hívják, hogy Alexei Gravitsky, a másik Dmitri Bak. És hát mind a kettőnek könyvét adták ki, és azt mondta, hogy hát ez azért mégis hogy van. Itt van mögötte a támogatás, a pénz, az orosz nagykövetség, és hát azok az orosz írók, akik meg elmenekülteknek a könyveit szintén megjelentek, nem kapnak ekkora nyilvánosságot, úgyhogy ő föl fog szólalni ez ügyben. A Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének vezetője, Gál Katalin viszont azt mondta, hogy hát mi nem válogatunk az emberek között, a kiadó ártatlan, ő azt nézte, hogy könyv, könyv, stb. Stb. Tessék.
Hát hasonlóan nehéz kérdés, mint a többi, amiről eddig beszéltünk. Az egyik variáció, igen, hogy meghívják őket, és vállalják az ezzel járó problémákat, a másik pedig, hogy nyíltan kiállnak és elmondják. Nyilván lehetne analógiát vonni a sportolók meghívásával kapcsolatban, amikor egy-egy nagy világeseményre elmennek, vagy nem mennek, vagy meghívják, vagy nem hívják őket. Én nagyon nehéz helyzetben érezném magam, hogyha ennek a könyvfesztiválnak a szervezője lennék, és nyíltan egy véleményt ki kellene mondanom az ügyben, hogy nem hívok meg valakit azért, mert putyinista véleményt mond bizonyos esetekben, miközben a fesztivál mondandója az a könyvéről szól az illetőnek, ami ugyan nem olvastam ezeket a műveket, és nem is tudom, hogy miről szólnak, de feltehetően nem politikán.
Egyik egy sci-fi szerző, a Gravitsky. Igen, Gyuri, vagy...
Hát én Zsuzsának alapvetően igaza van, csak próbálok jó hiszeműen közeledni a dologhoz. El tudom képzelni, hogy a könyvek fordítói nem tudták, hogy ezek az emberek politikailag mennyire angazsálódtak, milyen kijelentéseket tettek az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Tetszett nekik a könyv, lefordították, végül is egy műfordító nem feltétlenül mozog olyan szférákban, hogy nézze, hogy éppen mit ír a Pravda, vagy mit mond a TASZ-nak, vagy a szovjet, olyan orosz televíziónak, és így tovább. Hetényi Zsuzsa politikailag sokkal tájékozottabb, sokkal körültekintőbb lehet, hogy de még azt hiszem ő sem kapásból találta ezt meg, hanem elkezdett utána nézni. Tehát el tudom képzelni, hogy a fordító és a könyvkiadó nem tudott erről. És aztán ugye egy könyvfesztiválra bekerülni nem olyan nagy dolog, végül is a kiadók elkészítik a könyveket és benevezik, ott aztán a könyvfesztivál szervezőinek nem igazán van dolguk, azzal igen, hogy ki a hivatalos meghívott vendég, ha ő lett volna és nem, azt hiszem, egy izlandi író talán a fő vendég, akkor azt mondom, hogy na hát, ezt meg kellett volna nézni, utána kellett volna nézni. Így, hogy ez így utólag kiderült, azt mondom, hogy kínos. De nem merném egészen ugyanazt mondani, mint az izraeli fedőcég ügyében, és a Libanonban felrobbant csipogó ügyében, ahol azt mondom, hogy a magyar titkosszolgálat tudta ezt a fedőcég ügyletet, hogy Magyarországon keresztül is átmennek ezek a, ha talán fizikailag nem is, de papíron, ezek a robbanós személyhívók, akkor az a baj. Ha nem tudta, akkor meg az a baj. Itt nem egészen erről van szó, mert itt könnyen lehetett, hogy nem tartozik igazán a feladatához a könyvkiadónak, meg a fordítónak, hogy most csekkolja politikailag, hogy az író éppen mit mondott.
Hát meg ha csak jó emberek.
Bocsánat, ne haragudj. Elnézést, bocs.
ha csak jó emberek jó könyveit olvashatnánk, meg jó verseit, akkor azért szegényebbek lennénk. És egyébként, amikor a műfordító műfordít,
így most
akkor...
lehet, hogy rossz emberek jó könyvet.
Hát ez így van, és amikor a műfordító műfordít, akkor alig, ha nem azt nézi, hogy érdemes-e lefordítani azt az anyagot, ami előtte van, és nem azt, hogy aki azt írta, az
jó,
miről,
de ezt
mit
már
gondol.
Most mi a teendő szerintetek? Mit kéne csinálni?
Nagyjából semmi. Szerintem semmit tudunk róla, ennek megfelelően vesszük, vagy nem vesszük meg a könyvét.
A Klubrádió miért nem hívja be a érintett szerzőket esetleg egy interjúra, és beszélget velük?
Hát... Tessék, fejtsék ki a propagandájukat, hogy miért támogatják Putyin elvtársnak a Ukrajna elleni háborúját. Hát ez meg ezért nehéz dolog, mert hát nagyon könnyen belefutsz egy ilyen, és ha ugye nem hagyod, akkor pedig hát a sajtószabadság megsértődik.
Hát csak mi történik akkor, amikor egy izraeli szerzőről fogják elmondani nagyon sokan, hogy ez az ember, ez palesztin gyermekek halálát kívánta valahol. Tehát, hogy milyen véleményű szerzőket nem hívunk egy magyarországi könyvfesztiválra. Ha kinyitjuk ezt a kérdést, akkor ez egy nagyon szomorú következhetést
hát
fog,
vagy hogy az izraeli szerző azt mondja, hogy nem kellene folytatni ezt a háborút a palesztinok ellen, mert ártatlan emberek halnak meg, mielőbb kössünk békét, legyen palesztin állam, két állami megoldást, és akkor azt mondhatják sokan, igen, és akkor ezzel prolongálod örökre a háborút, és jön a következő palesztin terrortámadás, te pedig azért vagy felelős, részben független attól, hogy mit írtál. Szóval nehéz ezt a művészetre, irodalomra átvinni. Ha a könyvfesztivál szervezésében kiderült volna, hogy ezek az emberek bizony Putyin háborújának, párborújának támogatói, akkor a helyükben szóltam volna a könyvkiadónak, hogy jó, adjátok ki, semmi közöm hozzá, de ne hozzátok el ide.
Nem biztos, hogy meg kell őket ide hívni, és itt velük beszélgetni kell egy színpadon, ez biztos, de mondom, tehát ha elindulunk ebbe az irányba, akkor mindig fogunk valakit találni, akinek nem szimpatikus a tegnap előtti vagy a holnapi gondolata, és akkor inkább ne is írjon.
Szóval ebből és akkor vitatkozol vele? Tehát odamész és vitatkozol?
Az, hogy igen, egyébként ez a vége, illetve hát azt gondolom, hogy a normális világ az akkor jön vissza, amikor majd az orosz tudósokat, orosz művészeket, orosz sportolókat vissza lehet engedni, sportolni, tudományos tevékenységet művelni, és könyveket
de hát
írni.
Mondok egy abszurdumot, hogyha a Selmecit meghívnák Moszkvába, a Kremlbe, hogy készítsen egy interjút Vlagyimir Putyinnal, rohannia kéne természetesen, és meg kellene kérdeznie azt, amit akar, nem azt, amit szabad, vagy amit elétolnak, amit szabad. Mert még akár egy tömeggyilkossal is beszélni kell, hiszen a világ sorsa jó részt rajta múlik. Föl kellene tehát tenni neki azokat a kérdéseket, amelyeket egy józan, a világot, a békét féltő ember, meg Magyarországot féltő ember föltenne. Tehát beszélni kell velük, vagy kellene, általában ez a helyzet nem adódik.
Igen, ha jól emlékszem, akkor a Szálasival folytatott hosszas beszélgetés úgy történt, hogy Szálasi már börtönben volt, tehát nem ült semmiféle trónján a hatalomnak, és hát ez egy egészen másik helyzet volt. Putyin valószínűleg nem hagyná, hogy te bármilyen kérdést föltegyél neki.
De Tucker Carlsont hagyta, és igen. Joggal hagyta.
Van még egy nagyon jó kis kulturális hírünk a végén, mondhatom. Hankó Balázs, ugye a kulturális miniszter, hát ilyen időlegesnek szánt, nem tudom, hogy miért, állítólag egy átmeneti ember, de lehet, hogy nem. Szóval ő személyesen közbejárt azért, hogy 30 független színház ne kapjon támogatást, és hát akkor itt tartunk, hát amúgy sem halmozták el pénzzel ezeket a színházakat, közülük nagyon sok meg is szűnt már, és hát gyakorlatilag állandó válság van, mondjuk az egyetlen budai nagy játszóhelyet tekintve, ami már nem is tudom, hogy működik-e még egyáltalán, vagy mindenki már a Ramba ment át a 13. kerületi menedékhelyre, és ott játszanak. De hát most ez a kevés pénz is eltűnik.
Aki kulturális államtitkárként azzal foglalkozik, hogy mit ne támogasson, meg miniszterként mit tiltson, meg mit ne támogasson, meg mit próbáljon meg tönkretenni, valószínűleg egy jobb világban nem ezt a munkát végezné, vagy nem lenne már szükség az ő munkájára nyilván. Tudjuk, vannak listák, igen, lehúznak embereket, miközben valaki meg rohadt sok pénzt kap a semmire, amíg a politikusok döntik el, hogy mire megy a kultúrában pénz, addig ez így is úgy is így lesz, és talán tudunk amellett hosszan érvelni, hogy akik most
minden
döntik el,
minden politikus ezt csinálna,
döntéseket hoznak. Azért voltak évtizedek, amikor nyilván volt valami politikai, meg személyes részrehajlás, de a politika a rendszerváltás után igyekezett a közvetlen befolyástól eltávolítani a kulturális anyagi támogatást. Ezért hozták létre ezt a nemzeti kulturális alapot, pályázati rendszert, függetlennek mondott, többé-kevésbé független kuratóriumokkal, kurátorokkal. Biztos ott is voltak részrehajló döntések, meg hibás döntések, de mégsem arról volt szó, hogy a miniszter húzogatja le. Lehet, hogy adott a miniszter külön pénzt, de hogy ő vett volna le egy egész ágazatot, erről hát ilyen...
Önmagában azt hiszem azt, hogy ha a törvény lehetőséget ad a miniszternek lehúzni a támogatott a listáról bárkit, akkor az már egy rossz törvény.
Hát így van.
Igen.
Miskolcon színházigazgató választás volt, és nagyon rossz előjelekkel indult a történet, mert hogy indult a választáson, pályázott egy Horváth Ádám nevű úr, aki korábban az Operaház vezetését is ellátta talán néhány napig, és mindenki azt hitte, hogy egyenes lesz az útja a színházigazgatói pozícióig, és óriási megdöbbenésre nem így történt. Ezt most csak azért hoztam fel, hogy nem szól bele feltétlenül mindenbe, miközben Miskolcon a színházban elég gyakran hallani olyan kiszólásokat, utalásokat akár a nem csak a kortárs, hanem minden előadás közben és feldolgozás közben, amelyik hát nem a kormányt és nem a kormányzati szereplőket emeli a pajzsára. Szóval azért még van miben.
De a Miskolci Nemzeti Színház, tudjuk, hogy Nemzeti Színház, az közvetlenül állami irányítás alatt van, vagy a városnak is van beleszólása?
Hát maga a megválasztás egy elég bonyolult, mert egy művészeti tanács tett javaslatot a kulturális bizottságnak, a kulturális bizottság tett javaslatot a közgyűlésnek, és még az ellenzéki közgyűlés szavazta meg. Igen. Hát nyilván ott a lehetősége a kulturális és kulturáért és innovációért felelős miniszternek, hogy bármikor közbelépjen és vizsgálatot rendeljen el, és bármit tegyen, de pillanatnyilag Miskolcon én úgy értékelem, hogy győzelemre áll ez a harc.
Azt hiszem, hogy minden lendő politikusnak, meg annak, aki szeretne kormányozni majd egyszer itt az Orbánék után, azt lenne jó először megtanulni, hogy mi minden az, amit nem kell csinálni, és amiben nem kell belepofázni, és akkor ez az a kategória, ami nem a dolgod. Tehát ezt nem kell megoldanod, hogy ki lesz a színházigazgató, meg melyik független színház kap 5 millió
forintot. Egy mondatot hozzá, ugye Pintér Béláék sem kapnak állítólag egy forintot, se ezt olvastam. Abba azért annyi beleszólása lehessen egy kormányzatnak, hogy a Pintér Bélák és a hozzá hasonlók kapjanak állami támogatást, mert a színház állami támogatás nélkül nem tud megélni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Betlen Tamásnak, a Borsod24.hu munkatársának, Selmeci Jánosnak és Bolgár Györgynek. És itt a műsor vége. Horváth Ádám, Józsa Márta, Csernyász Judit, Kárpáti János és Szélási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.